Második nap délutáni programjának első szekciójában, amelyet Hansági Ágnes előadása nyit majd, úgyhogy át is adom a szót, Ági.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm ezeket a nagyon izgalmas előadásokat, amiket eddig hallottunk. Én fogok is majd kapcsolódni, azt hiszem, néhány előadáshoz, viszont arra szeretnélek kérni benneteket, hogy majd szóljatok rám, hogyha kifutnék az időből, jó? Tehát úgy előtte egy pár perc, de igyekszem betartani, mert nagyon meghúztam. Tehát próbálok lépni. Uha. Valamiért nem tudok lépni a képernyővel.
Jó, valamit megpróbálunk.
Köszönöm.
Nem tudom, hogy ezzel mit tudunk-e valamit csinálni.
Próbáljam meg újra megosztani.
Hogy érted?
Na, talán így. Én most levettem a diabetítést, mert lehet, hogy így, meg, így tudom léptetni. Tehát most hagyja.
Jó.
Köszönöm. Oké, köszönöm szépen. Megint nem tudom léptetni.
És hogyha rátad...
Na most, igen, ez, köszönöm a tippet, ez beválik, igen. Tehát Norman Nikolász feltesz, az irodalmi tőke és a kapitalista irodalmi termelési mód, az irodalmi piac nagyhatású elméletének megalkotója, a kapitalista irodalmi termelési mód megjelenését, ahhoz a professzionalizálódási folyamathoz kötötte, amelynek eredményeképpen az irodalmi piacon az írói, könyvkiadói és könyvkereskedői szakma elvált egymástól, tulajdonképpen szakmává vált, önálló és világosan elhatárolható kompetenciákkal. Itt megmutatom az eredeti borítót, mert talán ez az első kiadásoknak kicsit más volt a formátuma. Feltesz a 19. század közepére tette azt a fordulatot, amelynek következtében az irodalmi termelési mód a korábbi, a marxi közgazdaságtan fogalmai szerint egyszerű árutermelés, vagyis az einfache Warenproduktion a kapitalista irodalmi termelési módba fordult át. Míg a prekapitalista irodalmi termelésben Feltesz szerint a könyv maga az árucikk, addig a kapitalista vagy industrializált irodalmi piacon a szöveg válik árucikké, amelynek, és akkor most megint megpróbálok egyet kattintani, igen, válik árucikké, amelynek az irodalmi piacra kerülésében specializálódott professzionális cégek, illetve személyek működnek együtt, tehát a szerző, a könyvkiadó, a nyomda, a könyvkereskedő, szerkesztők, cégeket működtető szakemberek, illetve ugye a grafikus, és ezt a sort még lehetne folytatni. Feltesz Modus Production of Victorian Novels című 1986-os könyvének kiinduló tézise, hogy azok a mediális feltételek és sajátosságok, amelyek egy irodalmi alkotás megjelenését, és itt szigorúan az első megjelenésre gondol, olvasókhoz való eljutását karakterizálják, nem csak történetileg meghatározottak, hanem részint ebből is következően magára a szövegre is hatással vannak. A médium mintegy visszaíródik a szövegbe, nyomot hagy a textuson. Ez többé-kevésbé egyébként egybevág ugye a Marshall McLuhan tézisével, és hát tulajdonképpen az a rengeteg elemzés, ami a viktoriánus regényeknek az olvasás aktusra, a könyvvel való találkozásra, tehát ezekre a jeleneteire fókuszál, az tulajdonképpen a Feltesznek ezt a tézisét bontja ki a 80-as évektől kezdődően, és ezekkel Dunát lehet rekeszteni. Feltesz őt 1836 és 1910 között született regény első megjelenésének és tágan értett produkciójának a körülményeit vizsgálja, és ezek az esettanulmányok arra is hivatottak, hogy alátámaszták a konkrét regények esetében mutassák meg a szövegáru, tehát az immateriális szövegáru specifikus vonásait. Az öt regény különféle megjelenési formákat képvisel, a havi füzetes kiadástól a klasszikus három kötetesen át, a magazin közlés, a két havi megjelenés, valamint az egy kötetben való könyv megjelenés módozatáig. És itt most egy kicsit kikukkantok a szövegből, mert nagyon érdekes az ő választása. Mert a Harry Esmondnél ugye egy olyan megjelenési formát választott, vagy egy olyan regényt választott tulajdonképpen az életműből, ami egyáltalán nem jellemző Szekörére. Hiszen nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan Jókai, ugye ő is belevág különböző sajtóvállalkozásokba, meg kiadói vállalkozásokba, de ezek rendre csődöt mondanak, illetve egy nagy csőd okozza azt, hogy tulajdonképpen ő aztán az egész hátralevő életében epizódokat kénytelen írni. Ugye a Hardy regény esetében az a nagyon izgalmas, hogy itt a megjelenésnek az első változata az azt a fajta technikát, azt a kiadási technikát követi, ami a viktoriánus korban elég gyakori volt, tehát ezt úgy hívják, hogy derékszí és nadrágtartó metódus, vagyis ez azt jelentette, hogy miközben megindul a közlés egy fővárosi magazinban, eközben két különböző vidéki magazin is elkezdi közölni az epizódokat. Az érdekessége az, hogy nem azonos epizódszámmal megy a regény, tehát aki a vidéki lapot olvasta, vagy valamelyik vidéki lapot olvasta, az kevesebb epizódot olvasott, illetve az egyikben több, tehát így 25 és 23, tehát egy-két epizód kimarad a különböző közlésekből. Feltesz szerint ennek a változásnak, tehát ennek mármint annak, hogy a három kötetes könyvből ugye kifordul a regényközlés, az egyik leglényegesebb jegye a specializálódás. Vagyis létrejön a professzionális könyvkiadó, amely tevékenységi területében világosan elhatárolódik mind a könyvkereskedőtől, hiszen a tényleges kiskereskedelmi tevékenység végpontján a vevőkkel való közvetlen, sőt akár taktilis érintkezésben már nem ő áll, mind pedig a nyomdától. És ez itt nagyon lényeges. A kiadó és a terjesztő tehát ebben a folyamatban egyre inkább eltávolodnak egymástól, és ennek eredményeképpen megszületik az a cég, amelynek tisztán az a profilja, hogy egy könyv, illetve egy szerző megjelenését, előállítását megszervezze, tehát a szerző arculatát megszervezze, majd pedig a kész terméket azonnal viszont kereskedőknek adja tovább. Feltesz szerint a professzionális piaci alapon működő modern könyvkiadó, mint piaci szervezet további sajátossága, hogy bár közvetlenül a vevőnek nem ő adja el a könyvet, hanem a viszontkereskedő, a könyvkereskedő, a piac megszervezéséről, valamint a produkció kontrolljáról mégis ő gondoskodik. A professzionális író megjelenése szintén ennek a folyamatnak a részét képezi. A szerző, mint a szövegáru létrehozója, az új kiadási és kontrollstruktúrák mentén dolgozik, saját maga pedig éppen a könyvkiadóval, illetve a lapokkal kötött szerződések révén osztozik a kiadás és a marketing folyamatának a kontrolljában. Feltesz ezen új irodalmi produkciós struktúra kialakulását a Pickwick Papers megjelenéséhez kötötte, és a szerializációt, mint olyat, a folytatásos közlést, legyen az bár havi füzetes kiadás, vagy pedig a magazinok hetilapok, illetve napilapok hétvégi mellékletének folytatásos regénye, és itt ez nagyon lényeges, hogy amikor az európai, tehát a kontinentális napilap közlések, tehát napilap tárcaregények átkerülnek a Szigetországba, akkor ezek a lapoknak a hétvégi mellékleteibe, vagy magazinokba, hetilapokba kerülnek át. Szintén azok közé a jelenségek közé sorolja, amelyek, mint a megjelenés feletti kontroll sajátos formái, az új érett industrializmusra jellemző irodalmi termelési mód szimptomatikus jegyének tekinthetőek. A sajtó, a napi és a heti lapok, valamint a magazinok 40-es évektől meglóduló fejlődése világos egyértelmű jele az irodalmi termelés átalakulásának. Mégpedig azért, mert szerinte a jogi szabályozás elégtelensége éppen ezen a téren mutatkozott meg a leginkább, és okozta a legtöbb nehézséget mind a szerzőknek, mind pedig a lap és kiadó tulajdonosoknak. A jogi szabályozás ugyanis a nemzetközi copyrighthoz hasonlatosan a periodikákkal kapcsolatos speciális igények kielégítésében csak nehezen tudta követni a gyors átalakulással párhuzamosan megváltozó igényeket. Ugye nagyon sok szerződést, és erre Jókainál is rengeteg példa van, ugye úgy tudnak megkötni, vagy úgy tudják a kalózkiadásokat, amiről Levente is beszélt, valamennyire visszafogni, hogy a fordítás az párhuzamosan jelenik meg, tehát egy-két nap eltolódással valamelyik idegennyelvű napilapban. Ez a kontinensre érvényes. Richard Pearson, a szövegáró feltezálta a kidolgozott fogalmat, egyenesen a sajtóban periodikában megjelenő cikkek leírására használta, mégpedig annak a kereskedelmi tranzakciónak a megjelölésére, amely a kiadó, a szerkesztő, az író és az olvasó között megy végbe. Az idézet, amit kitettem a PPT-re, az inkább azt bizonyítja, hogy ha levennénk a nevet, akkor ezt akár Jókaira is ráérthetnénk. Tehát itt nagyon lényeges az, hogy a Pearson szerint a kiadó, a szerkesztő, az író és az olvasó is bele van értve ebbe a tranzakciós folyamatba. A fogalomnak ez a fajta értelmezése egyfelől számol a szövegek megváltozott kontextusával, vagyis azzal a fontos körülménnyel, hogy a lapokban megjelenő regényepizód elsődleges kontextusa már nem a könyv, annak fenntartásával természetesen, hogy a viktoriánus szerzők regényeinek kanonizálódása is csak a könyv médiumának segítségével, tehát a folytatásos közlés lezárulása után a könyvtárba, a könyvarchívumába, az irodalom terriumába való visszakerüléssel mehetett csak végbe. Feltesz a kapitalista irodalmi termelési mód megjelenésének egyértelmű jeleként tekint a szövegáru kikülönülésére az irodalmi piac 19. századi fejlődésében. Az irodalmi szöveg immateriális értékként válik áruvá. Az író által áruba bocsájtott termék a kapitalista irodalmi termelési módban, tehát az immateriális szöveg. Az irodalmi műalkotások első megjelenésének médiaformátumát feltesz olyan korjellemzőként, lényegében időindexként értelmezte, amely nem csak az irodalmi produkció, hanem a disztribúció, a recepció, az olvasás, a kritika és a kritikai ideológiák formáit, társadalmi vonatkozásait is determinálta. Feltesz a marxista közgazdaságtannak azt a tézisét, amely szerint a kapitalista termelési mód, a munkafeletti kontroll egy meghatározott formájában is kifejeződik, a kapitalista irodalmi termelési módra is érvényesnek tekintette. Értelmezésében a szövegáru létrehozásának kreatív munkafolyamata feletti kontrollt a sorozat, tehát a könyvsorozat, a füzetes sorozat, a szeriális közlés bármilyen formája gyakorolja. Na most innen nézve, ebből a szempontból az Almanach, és itt például az Aurora Almanach is értelmezhető olyan sorozatként, amely már a kapitalista irodalmi termelési mód az irodalmi piac kialakulásának átmeneti vagy megelőző időszakában a prekapitalista termelési mód keretfeltételei között teremtette meg az alkotómunka kontrolljának azt a jellemzően a kapitalista irodalmi termelési módra jellemző metódusát, amely aztán majd a későbbi korszakot is dominálni fogja. Kisfaludit például a pozitív visszacsatolás készítette ugye a Tollagi Jónás viszontagságainak a folytatására, és tulajdonképpen a víg novellákat is tekinthetjük ilyen sorozatnak, hiszen ez is egy ilyen visszacsatolás eredményeként válik sorozattá, egy másik sorozaton belül. Jókai azért is ismert saját előképére Kisfaludiban, mert az Aurora is egyfajta reakció, annak az akkor még csak vízióként létező, de a médiumok fejlődését ismerve már anticipálható új irodalmi piacnak a kihívására, amely a következő évtizedekben elvezetett a professzionális írói munka, a szövegáru és a kiadói, valamint terjesztői tevékenység szétválasztásához, egy tagolt mediális környezet kialakulásához. Jókai 50 évvel később, amikor az irodalmi piac már létező munkamegosztási rendszerében, annak nem csak szerzőként, a szövegáru alkotójaként és tulajdonosaként, hanem lapszerkesztőként és laptulajdonosként is szerepet vállalt az új irodalmi tér formálásában, szintén kortársait megelőzve reagált a kapitalista irodalmi termelési mód új szerepkínálataira. Kisfaludi szerkesztői, majd kiadói tevékenységét mindenekelőtt az inspirálta, hogy az irodalmi piac hiányában a prekapitalista irodalmi termelési mód körülményei között a szövegek disztribúciója, vagyis a potenciális olvasókhoz való eljutása a korábbi formákban már nem annyira jól működött, vagy nem igazán működött. Az Almanach hibrid médiuma pedig magában hordozta a lehetőségét egy új, a korábbinál szélesebb olvasóközönség megteremtésének. És itt nagyon fontos az, hogy a disztribúciónak a formái a Kisfaludi és az Almanach esetében jellemzően prekapitalista formák, tehát eredendően a különböző kapcsolati hálókra épülnek, tehát tulajdonképpen kapcsolati hálón kívül ez a disztribúció nem nagyon működik. Tehát valójában ez a fajta irodalmi hálózat biztosítja a disztribúciót, és ennek később még a konklúzió szempontjából lesz jelentősége. Jókait éppen ellenkezőleg. A strukturálisan éppen kiépülő és folyamatosan differenciálódó irodalmi piac új lehetőségeit csábították át a másik oldalra, tehát hogy ne csak a szövegáru megalkotójaként, vagy szerzőjeként, vagy a szövegáru tulajdonosaként, hanem szerkesztőként, kiadóként is megjelenjen ezen a színtéren. Na most Jókai esetében azért ez elég nagy felfordulást okozott máig, hiszen mondjuk, hogyha a burgyői irodalmi mezőnek a térképére ránézünk, akkor lényegében abban az esetben, ha a 19. század második felében egy szerző több szerepet is felvállal, vagy több szerepben is megjelenik, akkor nem tudjuk ezen a térképen elhelyezni. Tehát egy ilyen nagyon bizonytalan mozgó státusba kerül. Bár a kultúra teljesen más gazdasági és társadalmi feltételrendszerében, de mind a ketten, tehát Kisfold és Jókai is úgy gondolkodtak az irodalomról, mint amely nem létezhet laikus, passzióból vagy időtöltésből olvasó, szélesebb publikum nélkül, és írói szerepértelmezésüket ez a meggyőződés is alakította. Tehát, hogy ők valójában az irodalom fogalom is változik, tehát az irodalom fogalmába ugye beleérték az olvasót, és ez azért nagyon izgalmas, mert ugye Tinemann számára Schirrernek az 1888-as poétikája nagyon fontos vonatkoztatási ponttá vált, nem véletlenül, hiszen ez az a poétika, ahol tulajdonképpen az irodalom fogalmába az olvasó is ugye megjelenik, és aztán hát később Tinemannál és Horváth Jánosnál is az irodalmi alapviszony fogalmába ez magától értetődően benne lesz. Talán erre is vezethető vissza, hogy amint Jókai, úgy Kisfaludy Károly műveiben is feltűnően gyakran tematizálódik maga az irodalom, az olvasás folyamata, az írásaktusok, tehát tulajdonképpen ez is párhuzamba állítja ezeket a szövegeket a viktoriánus szövegekkel, amelyeket reagálnak ezekre a megváltozott mediális körülményekre. Feltesz a kapitalista irodalmi termelési módot, tehát az irodalmi termelést az irodalom elsődleges, hagyományosan elsődlegesnek tekintett médiumára a könyvre fókuszálva három tényezős folyamatként írta le, tehát az író, a kiadó és a kereskedő lenne ennek a három, vagy ez a három tényező. Itt még talán a Jókai szerepvállalásait, vagy szerep lehetőségeit talán így lehetne valamilyen módon megmutatni. Tehát tehát ez alapján azonban érdemes végig gondolni azt, hogy miután nagyon lényeges a kontinensen is, és Szigetországban is az egyéb, tehát nem csak a könyv, hanem a más médiumoknak a szerepe, érdemes volna ezt a három tényezős modellt bővíteni, és én itt egy öt tényezős modellben gondolkodnék, amelynek ugye része lenne az író, tehát az író, aki ugye a szövegárunak a létrehozója, tehát ennek az immateriális terméknek a létrehozója, és tulajdonképpen ugye a hordozó szempontjából még ez indiferens, mert hogy már hogy az az irodalmi szöveg, amit létrehoz, vagy ami felett ő rendelkezik, és tulajdonképpen az író, amit értékesít, az ez a médium szempontjából indiferens, immateriális jav, vagy jó, vagyis a szöveg, amelyet ugye a kiadónak vagy az ügynökségnek ad tovább, vagy ad el. A második fontos tényező az ugye a kiadó volna, aki gondoskodik a médium előállításáról, marketingjéről, a viszontalanulókhoz való eljuttatásáról, meghatározza a print médium arculatát, ezzel tulajdonképpen a kultúra kínálati hierarchiájában el is helyezi a szöveget, vagyis meghatározza a könyv a célközönségét, és itt reflektálnék a tegnapi előadások közül a Rózsafalvi Zsuzsa előadására, és ugye a Sanyi kérdése erre reagált is, hogy itt a könyvtárgynak is megváltozik a státusa, megváltozik a szerepe, hiszen tulajdonképpen a kiadó az már inkább a könyvtárgyal dolgozik, tehát valójában a kiadónál jelenik meg a könyvtárgy, mint olyan. A szerkesztő, és ez lenne az az elem, amivel feltesz nem számol a maga modellében, aki koautor, társszerző, és ez már Pearsonnál is felmerült, és vele párhuzamosan tulajdonképpen a német teoretikusok között Gerhard von Grevenitz is felveti ezt a lehetőséget, hogy amennyiben a folyóiratokra hetilapokra, mint könyvtárgyakra tekintünk, akkor a szerkesztő az mindenképpen valami fajta koautorként jelenik meg, hiszen ő az, aki megtervezi, megalkotja a kontextusát az adott szövegnek, és ez azt hiszem, hogy a kiadói szerkesztőkre is kiterjeszthető, hiszen tulajdonképpen amikor a kiadó dönt mondjuk egy válogatás kiadásáról, vagy egy novella gyűjteményről, vagy összerak egy ilyen szöveggyűjteményt, de még a naptárakra is igaz ez tulajdonképpen, akkor szintén ő az, aki meghatározza a kontextusát az adott szövegnek. Tehát tulajdonképpen társszerzőnek is tekinthető, és ez azért is nagyon fontos, mert ennek az elsődleges kontextusnak a kijelölése hatással lesz a szöveg későbbi kanonizációjára, útjára. A heti folytatások és tárcaközlések esetében az epizód az ráadásul a nyomtatott médium egészében, mint szöveg egészbe illeszkedik be, és ennek különös jelentősége lehet a tárca ügynökségek lapjainak, ezek jellegzetesen kőnyomatosak az esetében. A negyedik tényező az én modellemben az a tárca ügynökség volna, ugye ez sokszor lap és könyvkiadó is egyben, és általában olyan későbbi koncernek, ugye ezek a 90-es évektől válnak koncerné, mondjuk itt az Est talán a legizgalmasabb ebből, akinek az útját az 50-es, a 40-es, 50-es évektől nyomon lehet követni a koncerné válásig. Tehát egy olyan későbbi koncern, amely a kiadás jogának megvásárlásakor valamennyi mediális és nyelvi transzpozíció kezelésére is jogosultságot szerez. Ugye itt például a Móricz esetében már nagyon világosan lehet látni az Est koncernnel kötött szerződésekből, hogy már a rádió, tehát még alig van rádió, de már a rádió feldolgozási jogát, aztán megjelenik a film, abban a percben a filmjogokra is szerződnek, és ez az Ullstein kiadóház is ugyanígy csinálta, tehát itt német párhuzamos példákat, azokat konkrétan ismerek én is. A fordításokat a napilapok általában nagy nemzetközi ügynökségektől veszik, és amiről a Levente beszélt, hogy nagyon sok a kalóz probléma, vagy a kalóz kiadás, ugye itt nagyon sokszor az ügynökségek útvesztőiben is elvesznek szövegek, tehát az általam ismert legteljesebb tárcakatalógus, amit egy szárbükkeni kutatócsoport csinált a francia tárcaregényekből, ott például döbbenetes, én teljesen megdöbbentem, de például olyan magyar regényekre lehetett bukkanni, amelyeknek a kiadásáról az, én nem találtam nyomát, hogy a szerző tudott volna, vagy a magyar irodalmi nyilvánosság tudott volna. Tehát ez lenne az ügynökség. És az utolsó, az pedig a könyvkereskedő, a viszonteladó, aki tulajdonképpen közvetlen kapcsolatba kerül a vásárlóval, és a munkáját azonban a napilapok tárcaközlései, a hetilapokban közölt mutatványok vagy sorozatok, illetve az újsághirdetések, reklámok és katalógusok segítik, amelyek felett viszont ugye a kiadó rendelkezik. Tehát ez azért nagyon izgalmas szerkezet, mert lényegében az ő munkájának a sikerességében lényegében a kiadónak ez a marketing tevékenysége perdöntő lehet. Jókai az irodalmi piacon több szerepben volt jelen, ugye ezt az előbb már egy kis példát mutattam, de most még mutatok egy kifejezetten Jókaira vonatkoztatott, ha sikerül, igen. Tehát itt néhány jellegzetesebb lapot vettem ki. Nyilván itt közben nagyon sok ilyen kísérletezés van, tehát az üstökös előtt is próbálkozik, ugye a nagy tükörrel, kipróbálja, hogy működik-e, hoz-e hasznot, etc. De az nagyon világosan látszik, hogy nagyon sokféle szerep megjelenik, tehát nem egyszerűen a szövegáru előállítója, hanem szerkesztő, kiadó, laptulajdonos is. Szerzőként is sokféle regiszterben szólal meg, tehát itt tulajdonképpen szerzőként is multiplikálja magát, hogyha finoman lehet, vagy hogyha nagyon finoman szeretnék fogalmazni. És akkor itt fordulnék rá arra a kérdésre, amelyet az összefoglaló, vagy az előzetes szöveg végén feltettem, hogy akkor az, hogy ő több funkcióban vagy több szerepben jelen van az irodalmi piacon, az minek a bizonyítéka? Mert mondhatnánk azt is, hogy akkor ez annak a bizonyítéka, hogy ez egy prekapitalista irodalmi termelési mód, hiszen nem válnak külön a szerepek. De lehet annak a bizonyítéka is, hogy ez mégiscsak már egy kapitalista irodalmi termelési mód, ahol nagyon világosak a szerepek, és megéri több szerepben egyszerre megpróbálni jelen lenni. És én próbáltam érveket keresni az egyik és a másik megoldás mellett. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos különbség van a prekapitalista irodalmi termelési mód és a kapitalista irodalmi termelési mód között, és itt, hogyha a kisfaludi példát ezért is hoztam be az előadás egy korábbi pontján, mert ugyanis ott nyilvánvaló volt, hogy a személyes hálózatok, tehát az irodalmi hálózatok és kapcsolati hálók azok, amelyek a disztribúciót, a könyvek és az almanak disztribúcióját tulajdonképpen meg tudják szervezni. Tehát ezeken a hálózatokon keresztül működik a disztribúció. Na most amit én kapitalista irodalmi termelési módnak gondolok, és amit Jókai esetében, ugye főleg itt látszik, hogy az 50-es években kezdődik a történet, és az 50-es évek második felétől gyorsul fel ez a folyamat, itt teljesen nyilvánvaló, hogy a disztribúció az már nem a kapcsolati hálókon keresztül történik, és nyilván a 70-es, 80-as évek, tehát a 80-as évek, amikor megjelennek az olcsó napilapok, akkor ez már nagyon-nagyon szembeötlő, de tulajdonképpen már az 50-es évektől strukturálisan látszik, hogy a disztribúcióba beszállnak a napilapok hirdetés rovatai, méghozzá ugye azoknak a tömegmédiumoknak a hirdetés rovatai, akiknek a megszólítottja az akárki, tehát elvileg bárki, vagyis itt látszik az, hogy a disztribúciónak már egy teljesen más formája jelenik meg, tehát kilépve a személyes irodalmi hálózatokból, a kapcsolati hálózatokból, a disztribúció az tulajdonképpen a tömegmédiumokon keresztül egy ilyen névtelen vagy arctalan valakit próbál meg megtalálni, tehát elvileg akárkit. És én azt gondolom, hogy ez egy döntő érv lehet amellett, hogy itt a 19. század második felében strukturális értelemben legalábbis, ez nem mennyiségi megállapítás, hanem strukturális, beszélhetünk kapitalista irodalmi termelési módról. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük, Ági! Mielőtt átadnám a szót a következő előadónak,